Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált nyállal, a sarat a vak ember szemeire kente, és így szólt hozzá. Menj, mosakodjál meg Siloé tavában. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak. Nem ő az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált, és megnyitotta a vak ember szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta. Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték. Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak. Bűnös ember, hogyan tudna ilyen csodákat tenni? És szakadás támadt közöttük. Azután újból faggatni kezdték a vakembert. Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeid? Ő ezt felelte, hogy próféta. A zsidók ezt mondták neki, te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél, és kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Ezek az evangélium igéi. Meg vannak a reggeli miséről az élményeim, az óra átállítás hatásairól. Ezért most azzal szeretném kezdeni, hogy nagy megértéssel vagyok a fáradt orcátok iránt, az üveges tekinteteteket látom, és együttérző vagyok veletek. De ez csak olyan nulladik pont, mert amiről beszélni szeretnék, az az, és rögtön hadd kezdjem úgy, ahogy az evangélium is kezdődik, mégpedig azzal, hogy mielőtt bármiféle kérdéseket, meg gondolatokat, bármit megfogalmaznánk és föltennénk és a többi, hogy kezdődik az evangélium? Hogy van egy beteg ember, ráadásul születésétől kezdve az, nem tudjuk miért beteg, nem tudjuk kinek a bűne, egyáltalán bűne ez, valakinek vagy nem bűne, nem tudjuk, hogy tehet-e róla, vagy nem tehet róla, semmit nem tudunk, hogy ő felelős, vagy oka, vagy miért volt, vagy hogy. Azt látjuk, hogy Jézus oda megy hozzá, ha szombat, ha nem, és meggyógyítja. Ez az alap. Innen szeretnék indulni. Tehát minden gondolat, ami majd most elhangzik, azután hangzik el, hogy oda mentem az embertársamhoz, és anélkül, hogy megkérdeztem volna, hogy miért, és felelőse, és mit tett ezért, és hogy részvétel vagyok iránta, és ez nem csak érzés, hanem cselekvés. Tehát ez lenne az alap, és az összes többi gondolat, ez után jön csak, és erre épül. De mégiscsak, miután Jézus meggyógyította az embert, ezután egyszer csak fölrobbantak a kérdések, most ki bűnös, egyáltalán bűnöse valaki, ki tehet róla, ki a felelős, és akkor most egyszerűsítsük a helyzetet odáig, hogy itt vagyunk mi, akik az Isten kapcsolatunkat sokra tartjuk, és hallunk valakiről, aki születésétől kezdve hátrányos helyzetű. Na akkor ki a felelős? Na akkor most, Istenem, hogy vagyunk mi ezzel? Hogy miért van az, hogy valaki úgy születik, hogy nem lát? És nyilván a sort hosszan folytathatnánk. Hogy tulajdonképpen az, ahogyan elkezdünk kérdezni Istennek, Istenre vagy Istenhez, hogy hát az élet drámaiságában eléggé benne vagyunk. És képzeljük el, hogy itt állunk Isten előtt, és elkezdjük firtatni ezt, és kérdezzük tőle, őtőle kérdezzük, hát kitől kérdezzük? Hát születésétől kezdve így van. Hogy Uram, mondd meg akkor, hogy miért van, hogy én így, vagy miért van, hogy valaki úgy, ez miért van? Nem tudom, hogy ti ősszel ültettetek-e. Esetleg van-e valami kis kert, vagy valami, táj, de jó az. Mikor elültetünk valamit, akkor fél évet várunk rá, hogy aztán abból valami szárba szökkenjen, hogy megjelenjen a kis levélkezdemény, a kis száracska. És miért hozom ezt ide? Mert valahogy, hogy az Istent kérdezzük, a számunkra fontos emberi kapcsolatunkban fölteszünk egy-egy kérdést, akkor az egy kissé olyan, mint amikor elvetünk egy magot, és szeretnénk, hogy a válasz abból a kérdésből, vagy abból a kapcsolatból, hogy kibontakozzék, és egyszer csak megjelenjen. Igen ám, de ahhoz, hogy mondjuk az a tulipán hagyma, amit elültettünk, az fél év múlva, és már lehet látni, hogy már nem csak levele lesz neki gyönyörű virága, hogy vannak olyan kérdések, amelyeknek a válasza nem terem meg, csak ha van hozzá termőtalaj, meg eleget öntöztük, vagy esett az eső, és sütött a nap rá, és van hozzá mindenféle éltető anyag, ásványok, hogy egyáltalán egy válasz meg tudjon születni. És az első gondolatom ez, hogy nem egyszer, hogy Istent kérdezzük, a kérdést nem öntözzük, nem gondozzuk, nem volt elég jó a talaj, ahogyan azt kérdeztük, nem adtuk meg a módját annak, hogy abból valami valódi válasz születhessék. És ez alatt azt értem, ahogy a múlt vasárnap befejeztük, hogy a lelki élet, ahogy mondja a hagyomány, a lelki élet alapvető művelete nem az összeadás, hanem a kivonás. És amikor odaállok a férjem elé, a feleségem elé, az édesanyám elé, az Isten elé, és egy számon kérő módon azt mondom, na, akkor most válaszolj, ez hogy lehetett így? Akkor elültettem azt a hagymát, nem öntöztem, nem pátyolgattam, nem sütött rá a nap, nincsen semmi ásványi anyag hozzá, és azt várom, hogy az kikeljen, és legyen belőle valami válasz. Nem lesz belőle. Hogy a legfontosabb emberi kapcsolatainkban aztán igazán a legmélyebb kérdéseinkre akkor kapunk valódi válaszokat, hogyha annak a világát mi megteremtjük. Van élményetek arról, hogy úgy a számon kérően rádörrentetek a gyereketekre, az édesanyátokra, párotokra, Istenre? Hát a válasz olyan is lett. Általában nem ezekre a válaszokra vágyunk. És ezek a válaszok, amik a mi számon kérő mentalitásunkra érkeznek, tulajdonképpen nem is a lényegi válaszok. Hogy vannak azok a válaszok a legmélyebb emberi kapcsolatainkban, a legfontosabb személyes viszonyainkban, azok a valódi válaszok, amihez a föltételeket nagyon fontos, hogy megteremtsük. Amikor számonkérő módon fordulunk valakihez, és firtatjuk, hogy ez hogy lehet, akkor tulajdonképpen valami olyasmit teszünk, hogy azt mondjuk, a múltnak másnak kellett volna lennie. És te vagy a felelős azért, hogy a múlt nem jobb. Lehetett volna jobb, és te vagy ezért a felelős. És tulajdonképpen ezért van bennünk általában nem sok nyitottság, hogy meghalljuk, hogy a másik mit mond, de sok ítélet. És nagyon sok elvárás van bennünk. És az emberi kapcsolatainkban, akkor valakihez odalépek, és azt akarnám, hogy köztünk valami valódi történés legyen. De én az elvárásomat mondom, a kritikámat mondom, és az ítéletemet. Tulajdonképpen tönkretettem azt a helyzetet, amiben valódi válaszokat kaphatnék. Nem fognak tudni valódi válaszok érkezni. És nem azért, mert ezek a válaszok bizonyos értelemben ne lehetnének. Nincsen közegük. Mikor elültettük azt a hagymát, minden benne volt, ami ahhoz kell, hogy néhány hét múlva legyen egy gyönyörű tulipánunk. Minden ott van. De ha nem kap vizet, nem kap napot, nem kap tápanyagot, nem fog kikelni. Az első gondolat akármilyen furcsán is hangozhat, és nem magunkat akarom rögtön bántani, de hogyan odaállunk egymás elé, vagy akár Isten elé, hogy na akkor ez hogy lehet így? Tönkretettük annak a közegét, hogy egy számunkra fontos válasz meg tudjon születni. Mert az igazán fontos válaszok nem úgy születnek, hogy rád nézek és már emelem is a kezem, hanem hogy biztosítalak téged arról, hogy szeretlek. Hogy te nekem nagyon fontos vagy. Hogy tulajdonképpen azért kérdezlek, mert veled akarok élni. Hogy hát én nekem nem mindegy, hogy köztünk mi van. Hogy annyira szeretnék bízni benned, de most bizonytalan lettem. És ahogyan megteremtjük egy válasznak a közegét, abból a közegből születik meg az a válasz, amivel tudhatunk valamit kezdeni. Nem tudom, ti hogy jöttetek ma a templomba. Általában a ma embere, mint egyébként minden nap úgy ébred, és aztán úgy fekszik, hogy van egy elég jól kimondott, vagy ki nem mondott boldogság terve. Van nektek boldogság tervetek? Mindenkinek van nagyon részletes boldogság terve. És a boldogság terveinkkel odaállunk Isten elé, a férjünk elé, a gyerekünk elé, az anyánk elé, mindenki elé, és azokat elkezdjük úgy bevasalni. Mert ezek nagyon jó tervek, és elég sok időt töltöttünk a kimunkálásukkal. Tele vagyunk boldogság tervekkel. Hogy annak hogy és miként kell lennie. És ezért nem véletlen, hogy azt mondják a lélek szakértői, azt mondják, a kezdetek kezdeté nem arra van szükségünk, hogy na akkor még kapjunk valamit, hanem hogy el tudjunk engedni valamit. Hogy egyáltalán lássak és halljak, hogy valamit megláthassak és valamit meghallhassak. Ezért tulajdonképpen, amikor odaállunk egymás elé, és azt mondjuk, hogy na ezt hogy képzelted? Na ez egyáltalán hogy lehet? Ez miért? Rengeteg mindent kellene elengednünk, beleértve a boldogság terveinket is. Nem azért, mert baj, hogy boldogok szeretnénk lenni, hanem azért, mert ha nem engedjük el, nem leszünk boldogok. Pont aznak a közegét nem teremtjük meg, amire annyira vágyunk. Nem akarom ezt már most hosszabban mondani, hanem csak egy férfit szeretnék idézni. A férfi és a nő már több mint 10 éve házasok. A nő azt mondja, most ahhoz, hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyüljön a meghittségben, nekem több szabadságra lesz szükségem. A férfi ösztönös válasza, hogy az én boldogság tervemben ez nem így szerepel. Nem az én boldogság tervemben úgy szerepel, hogy te legyél ilyen, és legyél olyan, és csináld ezt, és csináld azt, és úgy, hogy én akarom. Ezért mi fog történni? A nő eltávolodik a férfitől. Pedig az egy nagyon jó boldogság terve volt egyébként. És amikor a nő már annyira eltávolodott a férfitől, hogy ez már egyikőjüknek sem volt egyáltalán jó, akkor a férfi a következőt fogalmazta meg. Most rájöttem. Vagy akkor engedlek el, amikor még velem vagy, vagy akkor kell elengednem téged, amikor már elváltál tőlem. Ezért most úgy döntök, hogy inkább most engedlek el, amíg még a feleségem vagy. Mert ha most el tudlak engedni, és ez egyet jelent azzal, hogy a zseniális boldogság tervemet lerakom, akkor megteremtettem a közegét annak, hogy fölébredj következő reggel, és azt mond, szeretlek, nem akarok nélküled élni. És hogy érdekes módon most már órák óta sokkal több a levegő a szobában. És a szabadság levegőjében tulajdonképpen egyre inkább van kedvem veled élni. De jól esett ez a szellőztetés. Az első gondolat, hogy amikor éppen az élet drámaiságából fakadó kérdéseinket föltesszük, akkor annak van egy közege. Ez nem úgy van, hogy... És hogy először, hogy ezt a közeget megteremtsük, hogy Isten válaszát meghalljuk és meglássuk, akármi is legyen az, nem még valamire van szükségünk, hanem rengeteg mindennek az elengedésére. A második gondolat tehát így szól aztán, hogy és így tesszük alkalmassá magunkat arra, hogy meghalljuk és meglássuk és elfogadjuk azt, amit az a valaki mond, aki egyébként nekünk nagyon fontos. Ismerős az nektek az emberi kapcsolatokban, hogy a boldogság terveinket el nem eresztve mondjuk, hogy mondjuk, és a másik mond nekünk valamit, semmit nem hallunk meg belőle. És megkérdezi tőlünk, hogy vissza tudnád mondani, hogy mit mondtam? Nem tudom visszamondani, azon gondolkoztam, hogy hogy mondjam el a saját érveimet egy kicsit másképpen, hogy megértsd. Hát ahhoz, hogy elérkezhessék hozzám az, amire egyébként vágyom. A második gondolat így szól, hogy az elfogadásnak a világát kell saját magamban megteremteni. Hogy egyáltalán befogadhassam azt, amit majd mondasz. És ne legyen az, hogy amikor a mondat felét elmondtad, már azt mondom, hogy jó, ez nem igaz. Ez nem is úgy van. Jó, hát ezzel semmit nem tudok kezdeni. A második gondolat, ha nem az elfogadás felé indulok el, és a befogadó képesség felé, akkor az agresszióm fog egyre inkább elhatalmasodni rajtam. És kontrollálni akarok majd, és birtokolni, beleértve Istent is. És egyre erőteljesebben fogom átélni azt, hogy meg akarom mondani Istennek, hogy kellett volna csinálnia. És most is nagyon világosan meg tudnám neki mondani, hogy ha az lenne, akinek mondja magát, mit kéne csinálnia. Ha nagyon élesen akarom mondani, vagy az elfogadás és a befogadás felé indulok el az elengedés után, vagy elhatalmasodik rajtam az agresszió, a birtoklási vágy és az, hogy kontrolláljam a helyzetet, beleértve Istent is. Ez még inkább el fogja lehetetleníteni azt, hogy bármit fölfogjak abból, ami Istennek a terve vagy szándéka velem. Ez tehát a második gondolat. Azt is mondhatnám, hogy ebben az elfogadásban vagy kimunkálódik bennem a hálának a lelkülete, vagy örökké keserüles lesz a szám íze. Megint hadd sarkítsam ezt ki, vagy hálásan élek, vagy megkeseredettem. Szinte, mintha ezt el kellene döntenünk. Aki nem tud hálásan élni minden nap azért, amit csak úgy adott neki az élet, keserűen fog élni azért, amit nem adott. Azért, ami hiányzik, amit nem kaptam meg, ami elvétetett, ami a többieknek van, de nekem nincs, lehetne, de még nincsen. Túl későn lett az enyém. Tulajdonképpen eldönthetjük, hogy jó szájízzel éljük-e az életet, vagy keserű szájízzel. És ezt tényleg eldönthetjük. És ennek a kulcsa, hogy nyitottá teszem magam az elfogadásra. És így jöttek el a harmadik pontig, annyira szeretnénk megtapasztalni, hogy Isten szeret. Nagyon. Nagyon. De tulajdonképpen már most csinálhatná. Az lenne a legjobb, most Feri, te leülnél, és akkor ez most úgy áradna. És akkor egy kicsit megmelegednénk ebben.
Igen, nem csodálom, hogy ezt nagyon szeretnénk, de akkor ehhez egy következő lépést kellene tennünk. Elengedés, elfogadás, befogadás, és harmadik lépés önmagunk átadása. A szeretet tapasztalatának a föltétele, hogy átadom magamat annak, akinek a szeretetére vágyom. Ha nem ebbe az irányba megyek, akkor tiltakozás és panaszkodás lesz az osztályrészem. Tiltakozom mindaz ellen, amit nem úgy csinálsz, ahogy szeretnék, és panaszkodom mind amiatt, ami nem úgy történt meg, ahogy vágytam rá. Tulajdonképpen, hogy Isten szeretete befogadható és tapasztalható legyen számunkra, nem kevesebb a küldetésünk, mint hogy átadjuk magunkat neki. Azonban, ha a kritikánkkal, az ítéletünkkel, vagy az elvárásainkkal fordulunk felé, teljesen ellehetetlenítettük a boldogság tapasztalatainkat, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret bennünket. Ehhez arra van szükségünk, hogy lemondjunk arról, hogy Isten kontrollálni akarjuk, és meghatározni, hogy mikor és mitől lenne jó Isten. Amikor valaki ezt elengedi a kezéből, akkor lehetőséget teremt magának arra, hogy Istennek a jóságáról élményei és tapasztalatai támadjanak. És itt még egy dolgot hangsúlyoznék, hogy ez a fajta önátadás egyáltalán nem jelenti azt, amit az önfeláldozásról nagyon gyakran mondunk. Mert az önfeláldozásunkban gyakran tulajdonképpen az énünknek a diadalát üljük. Önmagamat föláldoztam. És ebben olyan messze tudunk lenni Istentől, mert egészen magunkkal foglalkozunk. A saját önfeláldozásunk egészen be tud bennünket tölteni. Mikor Jézus önmagát odaadja, akkor abban nincsen semmi én központuság. A mi önfeláldozásunk nagyon gyakran azonban olyan akarnok fajta. És amikor megtettük a magunk önfeláldozó dolgait, utána rögtön valahogy valamiféle számonkérés villan a szemünkben, hogy ennek ára lesz nálad, hogy majd ennek az árát neked meg fog kelleni fizetni, mert ez bizony nagyon-nagyon önfeláldozás volt. Remélem, tudod. Ahogyan megpróbáljuk föltenni a magunk számára fontos kérdéseket, ennek semmi köze ehhez a fajta önfeláldozáshoz, én központú önmagunk dicsőítéséhez. És végül aztán, ahova eljuthatunk, az az, nem oda jutunk el, hogy Isten válaszol, hanem oda, hogy egységben leszünk vele. Ha nem egységben vagyunk vele, akkor milyen érdekes ez a szó, ahogy elmélkedtem, jutott ez eszembe, lehet, hogy ti nagyon bárgyunak tartjátok, akkor marad a két ej. Vagy egység, vagy két ej. És a két ejben nagyon magányossá válunk. És tulajdonképpen, hogy elkezdtük megteremteni annak a közegét, hogy Isten tudjuk kérdezni, és végigmegyünk ezen a folyamaton, egyszer csak a válasz nem is az lesz, hogy mond nekünk valamit, hanem hogy egyek leszünk egymással. És ez az a válasz, amire igazán vágyunk. És amikor a férj el tud jutni oda, hogy egy lesz a feleségével, aki tökéletlen, a feleség egy lesz a férjével, akivel szemben nagyon sok sérelme és panasza van, hát tulajdonképpen nem erre vágytunk. Nem a válaszai kellettek, hanem hogy egyek tudjunk lenni. És hogy meg tudjunk birkózni azzal, hogy a múlt olyan, amilyen. Hogy az életnek drámai természete van. Hogy mi ki tudtunk volna találni egy sokkal jobb múltat, de az már sosem lesz így. És hogy ezzel egyszer csak tudjunk élni. Tulajdonképpen arra az egységre vágyunk, amiben a válasz már nem is fontos.